Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlan piacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Nagyot fordult az ingatlan piac az elmúlt egy évben, elég ha csak összehasonlítjuk a tavalyi év első heteit, amikor még arról szóltak a hírek, hogy még mindig az agglomeráció felé áramlottak az ingatlanvásárlók, mondjuk az utolsó hetek híreivel, hogy amellett, hogy lelassult az ingatlan piac, igazából az agglomeráció lett a legnagyobb vesztese az elmúlt egy évnek. A következő percekben túl azon, hogy összefoglaljuk az elmúlt év történéseit, az előttünk álló év trendjeit is megpróbálom megjósoltatni a szakértővel. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És itt van velünk a vonalban Balla Frigyes, a Balla Ingatlan Irodák operatív igazgatója. Szervusz, Frici, boldog új évet!
Szia, Laci, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, és viszont kívánom.
Ugye itt azzal kezdtem a bevezetőt, hogy nagyot fordult az ingatlan piac, és tényleg talán, ha az év elejé történéseket nézzük, a január vége, február legeleje, akkor arról szóltak hírek, és a ti sajtóközleményeteknek is az volt a címe, hogy az agglomerációba áramlanak az ingatlan vásárlók, kinek vonzó még a belváros. Na most valóban tavaly úgy indult még az év, hogy mindenki kifelé tartott a városból?
Hát igen, ugye a tavalyi évünk, ahogy indult, ugye az egész biztató volt, hiszen érvényesült még az állami támogatások ösztönző ereje, az ingatlan piacon alapvetően egy optimizmus volt, viszont elég gyorsan ugye beköszöntött február végén a megdöbbentő hír, hogy a szomszédban háború tört ki, és ez a háború okozta a bizonytalanság, nagyon gyorsan begyűrűzött egyébként az ingatlan piacra, és nagyon rég látott folyamatokat indított el, hiszen visszatértek a nagyon magas hitelkamatok, az infláció is elszabadult, és ez az egész nem tett jót az ingatlan piacnak. Akkor persze még kicsit optimistábbak voltunk, azt hittük, hogy ez egy nagyon gyors villámháború lesz. Valószínűleg egyébként az érintettek is ezt hitték, azonban most már így látjuk ugye 10 hónap távlatában, hogy még mindig tart, és azok a folyamatok, amelyeket elindult, még mindig itt vannak velünk.
Ehhez képest, hogy jött a hirtelen megrettenés, és ugye közben nem csupán a háború miatt, hanem az előző időszak mindenféle gazdaságpolitikai lépése, és ezek nem csak magyar gazdaságpolitikai lépések voltak, hiszen a Covid-válságot úgy próbálták megoldani a különböző kormányok, hogy lezártak mindent, és hogy ne fékeződjön semmi, hát öntöttek egy halompénzt a piacra. Valószínű, hogy ez látszott még az év elején, illetve hát én nekem egész megdöbbentő, ahogy így visszakerestem a tavalyi híreket, hogy még május legelején is arról szóltak a hírek, hogy továbbra is élénk a kereslet, és pörögnek a hitelek. De akkor ti már azt jósoltátok, hogy őszre beérhet a változás az ingatlan piacon.
Igen, ez így történt, ugye a hitelkamatoknak az emelkedése az folyamatos volt, illetve fokozatos volt, inkább ez a legjobb szó. Először ugye a jegybanki alapkamat csak 1%-ponttal emelkedett, aztán utána eltelt mondjuk egy hónap megint emelkedett 1%-ponttal, tehát hogy nagyjából az ősz elejéig még egész elviselhető 6-7% körül lehetett felvenni hiteleket, amelyeknek a törlesztő részlete mondjuk úgy egy átlag háztartásnak a büdzséjébe így belefért, viszont ugye most már jelen pillanatban ott tartunk, hogy nagyjából 9% vagy 10% körül mozognak a legkedvezőbb hitelkamatok, és hogy egy 20 millió forintos hitel esetében ez azt jelenti, hogy mondjuk ez egy olyan 180-200 ezer forintos törlesztő részletet takar, ami mondjuk már nem biztos, hogy belefér egy átlagháztartás keretébe, és ez szépen fokozatosan a hónapok alatt alakult így, úgyhogy azért volt az, hogy májusban még mondjuk úgy optimistábbak voltunk, hiszen akkor még azért működött a hitelezés.
És hát ugye azért is durva ez a hitel kamat emelkedés, mert ugye valahogy az árak nem nagyon akarnak lefele kúszni. Tehát ugyanolyan drágán kell, sőt az új lakások esetében brutális áremelkedés volt megfigyelhető. Tehát miközben az emberek pénze egyre kevesebbet ért, a fizetések nem követték ezt le, még azokban a szektorokban sem, ahol azért megpróbálták követni az inflációt, még ott sem növekedtek oly mértékben a jövedelmek. Ugye az a legnagyobb probléma, nem? Tehát, hogy eleve már annyi hitelt kéne fölvenni egy új lakáshoz, ami még alacsony kamattal is is nehéz lenne.
Ez így van. Ugye nagyjából jelen pillanatban ott tartunk, hogy Budapesten egy újépítésű ingatlannak az átlag négyzetméter ára az 1,1-1,2 millió forint körül mozog. Mondjuk esetleg egy kevésbé frekventált területen, mondjuk ha valakinek szerencséje van, 1 millió forint, vagy esetleg mondjuk valamivel alatta is hozzájuthat, hát viszonylag könnyű így számolni az 1 millió forinttal, ahhoz, hogy mondjuk egy háromszobás ingatlant meg tudjunk vásárolni, 60 millió forintra van alsó hangon szükség építési ingatlan esetén, és nyilván ki lehet számolni, ugye, hogy ehhez nagyon-nagyon magas önerővel kell rendelkezzünk, hogy mondjuk akár egy 30-40 millió forintos hitellel megtámogatva meg tudjuk vásárolni ezt az ingatlant, ami egy átlag családnak már nem biztos, hogy belefér.
És azt a folyamatot, hogy az emberek elkezdtek befelé költözni, azt hiszem, hogy az indította el, amikor bejelentette a kormány, hogy részben legalábbis megszünteti az úgynevezett rezsicsökkentést.
Igen, hát valóban ez is ugye mondjuk úgy ütötte egy szöget az ingatlanpiacnak a koporsójába. Ez volt az a pillanat, amikor úgy éreztük, hogy az ingatlanpiacon található ingatlanok két csoportra oszlanak. Voltak azok, amelyek belefértek az állam által felvázolt támogatási keretbe, és voltak azok az ingatlanok, amelyről lehetett tudni, hogy biztosan nem fognak beleférni. Ezek a nagyobb alapterületű, kevésbé korszerű ingatlanok gyakorlatilag mondjuk úgy eladhatatlan helyzetbe kerültek ennek a bejelentésével. A másik csoport viszont, ugye, ahol továbbra is kedvező áron lehetett megvásárolni az energiahordozókat, ott mondjuk úgy megmaradt a kereslet, viszont cserébe elég magas áron lehetett ezekhez az ingatlanokhoz hozzájutni, valamelyest még ezen a túlfűtött piacon is sikerült ennek a bejelentésnek valamennyit felfele sofolni ezeknek az ingatlanoknak az árán.
Itt alapvetően milyen ingatlanokról van szó?
Hát ugye a kormányzati bejelentés egy viszonylag egyértelműen fogalmazott, beletartozott például az összes panellakás, mert ugye azt mondták, hogy az összes távfűtéses ingatlan beletartozik, illetve ugye a megfogalmazás az úgy van megírva, hogy nagyjából mondjuk a másfél-kettő, esetleg mondjuk az újabb építésű háromszobás ingatlanok tartozhatnak bele, amelyeknek ugye vagy nagyon jó a szigetelése, vagy esetleg mondjuk olyan korszerű fűtése van, hogy beleférnek ebbe az 1729, illetve ebbe a 2400 kW körüli fogyasztásba, és azok az ingatlanok is jó helyzetben vannak, ahol esetleg mondjuk van alternatív fűtési lehetőség, ahol ugye van lehetőség arra is, hogy a gáz mellett árammal tudjanak fűteni mindaddig, amíg nincs hideg, mert így a kettőt mondjuk úgy keverve, mixelve, mondjuk alacsonyan lehet tartani a fenntartási költségeket.
Tehát akkor az azt jelenti, hogy nem csupán a kisméretű, vagy hát kisebb méretű, de több szobából álló panellakások ára tartja magát, illetve emelkedett, hanem egyéb ingatlanoknál is megfigyelhető volt további áremelkedés, annak ellenére, hogy nagyon nehéz hitelhez jutni.
Hát ezeknél az ingatlanoknál, amelyek ebbe a kategóriába beletartoztak, egy minimális ár emelkedést még továbbra is megfigyeltünk, és igazából úgy jelentkezett ez az ingatlanpiacon, hogy azt vettük észre, hogy abba a kategóriába, amelyek nem felelnek meg ennek a korszerű, vagy esetleg mondjuk ebbe a kedvező energiafelhasználású csoportba, ott drámaian visszaesett egyébként az érdeklődés, és nyilván ezeknek a tulajdonosoknak, hogyha értékesíteni akarják az ingatlanukat, akkor az előttünk álló hónapokban két opciójuk marad. Az egyik az, hogy vagy csökkentik az ingatlanoknak az árát, vagy pedig saját maguk felújítják. Ugye az a kérdés, hogy mondjuk mennyi idejük van mindenre, vagy esetleg van-e saját tőkéjük, saját források, hogy ezt megoldják. Amennyiben sem az áron nem fognak csökkenteni, és a szükséges felújításon végzik el, szerintem a következő előttünk álló években, amíg megvan ez a támogatási rendszer, nagyon kérdésessé válik ezeknek az ingatlanoknak az értékesíthetősége.
Ha sommásan kéne megfogalmaznod a mögöttünk hagyott 2022-es évet, mit mondanál az ingatlanpiacnak, ez milyen éve volt?
Hát tapasztalatom szerint 2022 volt az elmúlt bő 10 évünknek, vagy az elmúlt évtizedünknek talán a legrosszabb éve. Összeszámoltam, nagyjából 7 csapás érte az ingatlan piacot. Az első szerintem, ami ugye az egyik legfontosabb, az, hogy a háború és ugye az elszabaduló építési költségek és az infláció olyan magasságba lökte az újépítési ingatlanoknak az árát, ami magával rántotta ugye a használt piacot. Mindezek azt eredményezték, hogy ilyen magas árakon önmagában a magas ár csökkentette a szóba jöhető potenciális vevőknek a számát. Tehát nyilván az könnyű akár laikusként is végig gondolni, hogy mondjuk 700 000 forintos négyzetméter áron hányan tudnak ingatlant vásárolni, és mondjuk 1 millió felett hányan tudnak ingatlant vásárolni. Tehát önmagában a magas ár már nem teszi jót egyébként az ingatlan piacnak. A második, amivel talán nem is gondolunk bele, az, hogy az állami támogatások, amelyek megfogalmazódtak ezelőtt egy olyan mondjuk 2-3 vagy 4 évvel, ugye ott van a piacon a sok támogatás, ott van a babaváró hitel, ezek az elmúlt években beleépültek igazából az ingatlan árakba, és azt kell, hogy mondjam, hogy így 2022-re ezeknek az állami támogatásoknak az ösztönző ereje drámaian visszaesett. Ugye ezelőtt még 3 évvel mondjuk egy 10 millió forintos támogatás nagyot lökött mondjuk egy családon, aki ingatlant akart vásárolni. Jelen pillanatban viszont, hogyha belegondolunk, tegyük fel mondjuk egy ifjú párnak, akinek még nincs gyereke, de mondjuk szeretnének maguknak egy ingatlant, alig van mondjuk önerejük, a 10 millió forintos babaváróból, illetve a 10 millió, még ha meg is kapják ugye a maximális 10 millió forintos visszanemtérítő támogatást, és felvesznek hozzá még 15 millió forintos maximális csokhitel, ez körülbelül 35 millió forint, ami a budapesti vagy az agglomerációs ingatlan piacon kifejezetten kevésnek számít, ezért nagyjából jelen pillanatban egy másfél szobás ingatlant lehet vásárolni.
Arra viszont nem lehet fölvenni a maximális csokot.
Ezt a támogatást, igen, és ugye arról nem beszélve, hogy a 10 millió forintos visszanemtérítő támogatást csak új lakásoknál lehet igénybe venni. Tehát az a helyzet, hogy ezeknek az állami támogatásoknak az ösztönző ereje így 2022-re radikálisan visszaesett. A harmadik szerintem önmagában, hogy amikor háború van a közelünkben, és főleg akkor, hogyha a szomszédunkban, ez okoz egyfajta bizonytalanságot. Ugye a politikai helyzet, a bizonytalan gazdasági helyzet mind elrettentheti az embereket a hitelfelvételtől, mert abba gondolkodhatnak, hogy esetleg mondjuk a saját munkahelye lehet, hogy nem éli túl mondjuk ezt a válságot, és ilyenkor egyébként észreveszünk, hogy csökken a hitelfelvételi kedv. A negyedik, ugye önmagában az elszabaduló hitelkamatok tovább szűkítik a hitelfelvevőket, még hogyha tegyük fel valaki azt mondja, hogy elég biztosnak érzékeli a munkahelyét, hogyha mondjuk 10%-kal tud felvenni hitelt, nem pedig 5-tel, akkor jóval magasabb fizetéssel kell rendelkezni. Hát jelen pillanatban én azt mondom, hogy ezen a mostani hitelpiacon, hogyha valakinek nincs 400 000 forintos bejelentett fizetése, ami nincsen leterhelve egyéb hitelekkel, akkor igazából nem nagyon tud labdába rúgni, mert ennyi pénz kell ahhoz, hogy mondjuk valaki fel tudjon venni 20 millió forint hitelt, és ugye ezelőtt beszéltünk már arról, hogy milyen magasak az ingatlan árak, tehát igazából ez nagyjából a belépő szint, amivel mondjuk érdemes megjelenni az ingatlan piacon. Ez egyre kevesebben tudják egyébként produkálni.
És akkor most csak 4-et soroltál fel.
Mi jön a többi? Az 5. Ugye 2019-ben már tapasztaltuk, hogy milyen hatása van annak, hogyha az állam kiad egy nagyon kedvező alternatív befektetési lehetőséget, akkor ugye ez a szuperállampapír volt. Na hát 2022-ben ennek mondjuk így a felturbózott változatával találkoztunk, hiszen 10-15%-os állampapírokat dobta piacra, amelyek elszívták a befektetők egy részét. Ugye az állampapírpiacnak van egy olyan jellemző tulajdonsága, hogy gondozásmentes. Tehát, hogy igazából, hogyha valaki beteszi a pénzét az államkincstárba, akkor igazából nem kell belefoglalkozzon, hogy szembeállítva mondjuk a kiadása, hogy ki fogja kivenni, mennyire lakja le, fel kell ütenem az ingatlanomat. Tehát igazából ez a kényelem és ez a gondozásmentesség mondjuk úgy a befektetői réteg viszonylag nagy részét elszippantotta, és ha csak a matematika oldalát nézzük, akkor ugye azt tudni kell, hogy egy ingatlan kiadással éves szinten kb. 6-7%-os profitot lehet elérni, míg ugye az állampapírra egy olyan 13-14%-ot is el lehetett érni, ugye attól függ, hogy ki milyen konstrukcióba tette a pénzét. A hatodik csapás, ami érte ugye az ingatlanpiacot, amiről az előbb beszéltünk, hogy a megnövekedett rezsiárak elbizonytalanították a nagyobb alapterületű esetleg kevésbé korszerű ingatlanoktól a vevőket, és gyakorlatilag ugye az ingatlan piacon lévő ingatlanok egy részét mondjuk úgy ellehetetlenítette az eladástól. És az utolsó igazából, ami szerintem szintén az ingatlan piacot sújtja, mindezeknek mondjuk a következménye, mégpedig az, hogy mivel nagyon magasak az újépítésű ingatlanoknak az árai, és kedvezőtlen hitelkörnyezetben vagyunk, azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok beruházó és nagyon sok kivitelező leállt, vagy elhalasztotta az építkezését, tehát jelen pillanatban, hogyha valaki mondjuk az ingatlan piacra akar lépni, akkor bizonytalanságot fog látni, nem fogja tudni, hogy mikor, milyen határidőkkel fogják tudni befejezni az ingatlanokat. Önmagában ez azért nem jó az ingatlan piacnak, hogyha mondjuk így a beruházási kedv csökken,